Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet.
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok életre hívója, a Több mint zöld javaslatcsomag megalapítója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Folytatjuk a Több mint zöld program főbb elemeinek bemutatását. Ezúttal a fenntartható városi közlekedésről fogunk beszélgetni. A műsor második felében pedig ismét majd kapcsolódik hozzánk egy szakértő vendégünk. Becslések szerint 2050-re már az európai lakosság 82%-a városlakó lesz. Így különös jelentősége van annak, hogy mennyire tudjuk megkímélni a városlakókat a közlekedés okozta ártalmaktól. Számos lehetőség van erre, de hogy hogyan javíthatunk konkrétan a helyzeten, a javaslatcsomag tükrében, erről fogunk ma beszélgetni. Lilla, mik a főbb irányelvek, amiket megfogalmaztatok a Több mint zöld programban?
Alapvetően, amikor városokról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a mobilitás egy kardinális kérdés, és én arra is helyezném itt első körben a hangsúlyt, hogy a mobilitásnak mennyi formája lehetséges. Mert hogy egyfelől beszélhetünk ugye a hagyományos értelemben vett autós közlekedésről, de már itt helyből kell egy megkülönböztetést tennünk, ugye az utóbbi években azt gondolom, hogy a benzines, hibrid vagy épp teljes mértékben elektromos autó tulajdonosai közötti véleménykülönbség azért elég markánsan megjelent a köztudatban is. Emellett természetesen beszélhetünk akár a biciklis közlekedésről, akár ugye most már sokkal népszerűbbé vált a mikromobilitási pontok kifejezés, erre is ki fogunk térni hamarosan, illetve ott van ugye az autómegosztás rendszere, és természetesen ott van a hagyományos értelemben vett tömegközlekedés. Ami nagyon fontos, és ezt szeretném is leszögezni itt a beszélgetés elején, hogy ha az a kérdés merül fel, hogy mitől fenntartható egy közlekedés, vagy egy közlekedési rendszer egy városban, egy településen, akkor én azt gondolom, hogy a legkézenfekvőbb válasz az, hogy itt az előbb általam említett különböző mobilitási megoldásokat egy integrált rendszerben kell kezelni, és nem arról van szó, hogy én tömegközlekedéssel jutok-e el A-ból B-be, vagy autóval, vagy biciklivel, hanem gyakorlatilag ez egy rendszert kell, hogy alkosson, és ugyanúgy lehetőségemnek kell legyen lakosként arra, hogy otthon autóval, most mondok egy nagyon szélsőséges példát, otthon autóval elindulok A-ból, leteszem B-be, B ponton felszállok egy hagyományos értelemben vett tömegközlekedési eszközre, eljutok C-be, ott átszállok mondjuk egy rollerre vagy egyéb mikromobilitási eszközre, majd egyébként D pontban pedig kibérlek egy autót és visszamegyek B pontba, ahol reggel letettem a saját autómat. Nyilván ebben most minden volt, de azt gondolom, hogy ez nagyon jól szemlélteti azt, hogy mit jelent egy egységes rendszerben való gondolkodása a közlekedésnek. És amikor mi a javaslatcsomag megalakításában minket segítő szakértői munkacsoporttal számos alkalommal beszélgettünk ezekről a kérdésekről, akkor ott például volt olyan munkacsoporti tag, aki ezt nagyon erősen hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóság alapvetően az integráltságban rejlik, és én ezt maximálisan osztom, ezt a véleményt. Magára a javaslatcsomagra kitérve, itt az előzőektől eltérően kevesebb javaslatpontba, de sokkal tartalmasabb vagy nagyobb egységeket magukba foglaló javaslatokba tömörítettük a mondani valónkat. Egyfelől amit hangsúlyoztunk, az az egyéni és a közösségi közlekedés integrált kezelése, erre azt gondolom az előbb egy igen kimerítő példát adtam. Másfelől pedig az igényvezérelt közösségi közlekedés fejlesztését tartottuk egy nagyon fontos és kiemelendő feladatnak. Ez ugye alapvetően az adatvezéreltséget, az adat alapú közlekedés tervezést jelenti. Harmadrészt pedig a megosztó rendszerek térnyerésének a biztosítását tartottuk fontosnak kihangsúlyozni. Alapvetően nem arról van szó, hogy röviden és tömören annyit mondanánk, hogy a megosztásos rendszer jó, mert, hanem inkább egy másfajta megközelítésben arra próbáltuk a hangsúlyt helyezni, hogy egy városban élő, egy településen lakó milyen ösztönzők hatására fogja tudni jobban kihasználni ezeket a rendszereket.
Hogy látod egyébként, mi az a terület a közlekedés fejlesztésben, ahol a leginkább elmaradottak az önkormányzatok, hol kell a legnagyobb integrációt végezni, hogy ezeket a lehetőségeket megvalósítsák?
Én visszatérnék itt a második javaslatpontunkra, nevezetesen az igényvezérelt közlekedés fejlesztésre, mert gyakorlatilag amit jelenleg látunk, akár a nemzetközi jó gyakorlatokat, nemzetközi tapasztalatokat, akár a hazai helyzetképet összevetve, az alapvetően az adat alapú tervezésben rejlő hiányosságok. Itt a leggyakoribb probléma, és ezt számos önkormányzattal a témában folytatott beszélgetés alapján tudom mondani, hogy korábbi beruházások hiányoznak alapvetően olyan tekintetben, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre az adott város település számára. Addig, amíg nincs egy városnak megfelelő forgalomfigyelő, forgalomszámláló rendszere, amíg nincs a város kezében rendelkezésére állva azok az adatok, amikből utána szakértők bevonásával ki lehet alakítani egy megfelelő közlekedési rendszert, addig azt gondolom nincs miről beszélni. Mert minden további lépés az, hogy milyen eszközzel, hogyan, egyébként milyen fenntarthatósági koncepciót figyelembe véve, ez mind-mind egy másodlagos kérdés. Az első és legfontosabb a megfelelő adatok és információk, ugye a kettő nem ugyanaz, rendelkezésre állása. Önmagában ezt a fajta mentalitást kell még sokkal jobban a hazai önkormányzatok, települések, városok figyelmébe ajánlani.
Hogyha ezek az adatok, információk rendelkezésre állnak, akkor sokkal hatékonyabban lehet nyilván közlekedést tervezni. Ezt is megelőzi az, hogy nyilván kell valami fajta rugalmasság például a beruházásokban, mert nem biztos, hogy ezek a feltételek rendelkezésre állnak, hogy olyan rendszereket telepítsenek. És aztán utána ezekkel az adatokkal és információkkal mit kezdenek? Tehát, hogy valahogy ezt egy ilyen...
Persze, ebben mindig van egy körkörösség, és természetesen akkor fog egy önkormányzat erre allokálni, hogyha önmagában elég fontosnak tartja ahhoz, hogy lássa, hogy ez alapvetően egy kezdeti beruházás.
Na és ez a nagyon fontos pont, hogy vajon látják-e?
Én azt gondolom, hogy azért itt az utóbbi években, talán az utóbbi mondjuk úgy, hogy fél évtizedben, évtizedben, azért én azt gondolom, hogy egyre inkább szembeötlő lesz sok tekintetben az, hogy erre mennyi szükség van. Akár csak egy picit előrevetítve majd a jövő hónapi témánkhoz, de én azt gondolom, hogy sok esetben maga a digitalizáció és a település digitalizáció fejlődése és térnyerése is kapcsolódik ide, nem véletlenül kapcsoltok össze ezt egymás követő hónapokban. Valóban a legfontosabb az az a fajta rugalmasság vagy flexibilitás, amit te is említettél, mert hogy itt én most hoznék néhány példát, amikor igényvezérelt közösségi közlekedésről beszélünk, és picit talán társítanám is hozzá a korábban említett egyéb mobilitási megoldásokat. Ugye sok esetben, hogyha fenntarthatóságról és településről beszélünk, hogy egy picit távolról kezdjem, akkor az első gondolat, ami a legtöbb akár laikus, akár egyébként városvezető fejében ugye felmerül, hogy minél több zöld területre van szükség egy városban. Erre ugye még januárban ki is tértünk mélységében az adott havi beszélgetés során. Azt, hogy ezt hogyan lehet elérni, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt ritkábban kötjük össze a különböző egyéb szakterületekkel. Itt például ugye nagyon egyszerű, hogy mi foglalja a városban a közterületet. Az autók. Mikor lesz kevesebb autó? Alapvetően akkor lesz kevesebb autó, hogyha az emberek közlekedési igényeit gyakorlatilag ki tudjuk elégíteni más megoldásokkal. Itt nem kell feltétlenül csak és kizárólag a biciklikre gondolni, nem kell feltétlenül a tömegközlekedésre gondolni. Itt sorolhatók például a megosztásos autók is. Én magam is folytattam beszélgetést több egyébként autómegosztó hálózatnak a vezetőségével, és mindannyian elmondták, hogy az elsődleges céljuk, számos egyéb cél mellett, az alapvetően az, hogy minél kevesebb legyen a parkolási mennyiség száma órában kifejezve, mert gyakorlatilag ezzel tudják elérni a fenntarthatósági célokat. És itt visszakapcsolódva az eredeti gondolatmenetemhez, minél kevesebb parkolóautó, annál kevesebb helyigény, annál több lehetőség egyébként más fejlesztésekre, többek között mondjuk területzöldítő beruházásokra is. Szintén másik példa, és a végén ez azt gondolom, hogy össze fog állni egy nagy komplex egészbe, igényvezérelt közlekedés. Ugye ma mi történik? Nyilván ma már jelentős mértékben és számban érhetőek el különböző applikációk, amelyeken nyomon lehet követni azt, hogy az adott közlekedési eszköz mikor és milyen útvonalon és hogyan érkezik és közlekedik, de önmagában gondoljuk ezt egy picit tovább, mert hogy most mit látunk? Most gyakorlatilag a papír alapú menetrend digitalizációját látjuk. Tehát, hogy most nem kell kisétálnunk a buszmegállóba és leolvasni, hogy mikor fog érkezni a busz, hanem ezt látjuk a telefonunkon. Még esetleg azt is látjuk a telefonunkon, hogy az adott járat, amire fel szeretnénk szállni, az most hol tart, késik-e, nem késik. Tehát nyilván ez is már egy hatalmas előrelépés, komfort szintet illetően. De gondoljuk bele, hogy mennyivel másabb lenne a helyzet akkor, hogyha nem mi alkalmazkodnánk a már megadott menetrendhez, még akkor is, hogyha pontosan tudjuk, hogy mikor érkezik az adott jármű, hanem a menetrend alkalmazkodna az adott területen élő lakosság igényeihez egy előre, és itt visszautalok az adatalapúságra, egy előre történő felmérést követően, amikor pontosan látszik, hogy egy adott városrészben, mondjuk a belvárosban, a belvárosból a külterületek felé, az agglomeráció felé, az agglomerációból a belterületek felé milyen irányú és milyen sűrűségű mozgások történnek. És a valódi fenntarthatósági megoldást azt tudja elhozni, hogyha az így nyert adatok alapján egy valóban igényvezérelt közlekedési rendszer tudna kialakulni.
Egyébként Budapesten szerintem erre nagyon jó példákat látunk már, tehát hogyha valahonnan példát lehetne venni, vagy egy mintát lehetne mutatni, akkor szerintem a budapesti közlekedés ebből a tekintetből abszolút kiemelkedő.
Abszolút, én azt kell, hogy mondjam, hogy Budapesten számos jó mobilitási kezdeményezés indult el az utóbbi években. Ami egy nagyon érdekes példa, és azt gondolom, hogy ez részemről abszolút nem kritika szeretne lenni, hanem egy szakmai észrevétel, hogy számos jó megoldást sok esetben a vártnál sokkal hosszabb ideig tart elfogadtatni a lakossággal. És mi erre tettünk is, és teszünk is egyébként kísérletet a fenntartható városok keretében, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Mert alapvetően én azt tapasztalom például Budapesten élőként, hogy nem a megoldások és pláne nem annak a fenntarthatósági célkitűzéseivel van a probléma, hanem önmagában azzal a kommunikációval, ami ezt övezi. Ugye Budapesten mit látunk? Budapesten kardinálisan két táborra vannak szakadva az autóval, illetve a biciklivel közlekedők, és nincs harmadik kategória. Az, hogy egyébként számos ember és emberek tízezrei, százezrei, milliói közlekednek tömegközlekedéssel, ez egy ilyen félretett vagy fiókba tett kérdés.
A kiéleződött harc, vagy legalábbis vita, az autós és biciklis tábor között húzódik.
Igen, miközben ugye, és itt most abszolút nem saját szavakkal fogok élni, és nem szeretnék más tollával sem ékeskedni, de ugye sokszor sok szakértő megmondta már, hogy itt nem autósok és biciklisek és tömegközlekedők vannak, hanem közlekedők vannak, és olyan városban egyébként mindennapi életüket élő személyekről beszélünk, akiknek ez egy mobilitási eszköz. Legyen szó autómegosztásról, saját autóról, legyen szó tömegközlekedésről, legyen szó mikromobilitási eszközről. És azt gondolom, hogy addig, amíg ez az integrált szemlélet nem tud megfelelően elterjedni, addig önmagában sokkal kiélezettebb lesz ez a fajta konfliktus, és sokkal több talán kommunikációs eszközre lesz ahhoz szükség, hogy a valódi előnyöket lássák a lakosok is.
Hogy lehetne ezt jól kommunikálni, vagy ezeket az árkokat betemetni? Szerintem egyébként nagyon sok fejlődési ponton ment már keresztül, akár hogyha a kerékpáros infrastruktúrát nézzük Budapest. Induljunk el abból, ugye, hogy milyen ellentétek voltak akkor, amikor kijelölték a biciklisávokat forgalmas útszakaszokon, és ahhoz képest ma már ez egy teljesen elfogadott dolog lett. Mindenki nagyjából szocializálódott ebben a környezetben már. Úgyhogy talán, hogyha látjuk, hogy ez hogyan fejlődhet, hogy egyre nagyobb közösséget tud bevonni például a mikromobilitási eszközöknek a felület, vagy a tere, vagy az eszközök maguk, akkor talán egy kicsit könnyebben fogunk tudni ebben alkalmazkodni. A másik pedig az, hogy kezd egy kicsit talán a gondolkodásunk is átalakulni az autó használattal kapcsolatban. Ugye csak érintőlegesen hoztuk be itt az elektromos autó és a hagyományos autók tekintetében a beszélgetésünkbe ezt a témát, de azt gondolom, hogy például ez is nagyon fontos aspektusa lehet.
Abszolút, és hogy kezdjem ezzel az utolsó felvetéssel. Ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy ugye hagyományos autók vagy elektromos autók, akkor én mindig egy alaptézissel szoktam kezdeni nevezetesen, hogy egyébként attól függ, hogy mi a célunk. Mert hogyha kifejezetten egyébként levegő minőség szempontjából eszméletlenül túlterhelt belvárosi terület levegő minőség javítási programjában vagyunk, akkor természetesen 200%-osan az a válasz, hogy elektromos autók. Hiszen ugye nincs kibocsátás, és alapvetően ez a probléma relatíve rövid távon kezelhető. Ugyanakkor természetesen, még azt gondolom, hogy a mondatomat se tudnám befejezni, még mielőtt egyébként felmerülne a kérdés, hogy na jó, de egyébként mi van az akkumulátor gyártással. És valóban azt gondolom, hogy itt jön el az a pont, amit azt gondolom, hogy akár már csak a mi beszélgetéseink során is számtalanszor említettem, hogy mindig meg kell nézni azt a matrixot, amiben az előnyök és a hátrányok aránya a leginkább ha lehet ezt mondani, akkor fenntarthatóbb, de minden esetre a leginkább megfelelő. És valóban jelenleg a hazai infrastruktúra még abszolút nem áll készen például arra, hogy elektromos autókat egyébként városokon kívül hosszabb utazásokra lehessen használni, hiszen egész egyszerűen a jelenlegi fázisban nem erre alkalmasak. Tenném hozzá, a töltőállomások sem úgy állnak rendelkezésre, és még sorolhatnánk ezeket a kérdéseket. Ugyanúgy maga az akkumulátor gyártás kérdése és az akkumulátor gyárak körüli viták kérdése szempontjából is nagyon sokszor elmondtuk már mi is azt, hogy alapvetően az a kijelentés, miszerint az elektromos autózás a jövő nagy kérdése lesz, ez kétségtelenül igaz. Önmagában itt a problémát, hogyha megnézzük a hazai konfliktusos helyzetek többségét, akkor első körben nem is feltétlen az akkumulátor gyártás szakmai tartalma okozta, hanem gyakorlatilag az a fajta lakossági benem vonás, ami az akkumulátorgyárak létesítése körül fent állt. És az egészségügyi kockázatok, és egyébként pedig a fenntarthatósági fejlemények és kockázatok, ezek másodlagos, harmadlagos tényezők voltak, természetesen ugyanolyan fontosak. De itt is, ami nagyon fontos, hogy ezeknél sem feltétlen állt rendelkezésre megfelelő adat és háttérinformáció ahhoz, hogy mondjuk a lakosság egyik vagy másik oldalra szakadt táborának valamiféle kézzel fogható megoldást és adatot adjon ahhoz, hogy a véleményüket egyébként erről ki tudják alakítani. Visszatérve Budapestre és a fejlesztésekre, én azt gondolom, hogy, és ez valószínűleg egy picit elcsépelten fog hangzani, de a megfelelő kommunikáció nagyon sokat tud fejleszteni ezen a fajta kiélezett ellentéten. Itt is, hogyha visszautalhatok a lakosság bevonására, ugye jelenleg, ahogy a beszélgetésünk egy korábbi pontján is mondtuk, ugye alapvetően itt biciklisek és autósok két egymástól egyre távolodó táborát érzékeljük, és én sokszor érzékelem azt abszolút kívülállóként és abszolút mondjuk úgy, hogy szakmai érdeklőd időként figyelve a jelenséget, hogy nincsenek meg azok a platformok, ahol a két tábor, ha már mindenképpen muszáj két táborról beszélni, nyilván az lenne az ideális, hogyha közlekedők táboráról beszélnénk egyben, ahol egyébként a két tábor közti véleménycsere meg tud történni.
Hát ez igazából a, nem tudom, ilyen közösségi média felületeken szokott leginkább lecsapódni,
nem biztos, hogy kultúrált a formában,
igen, pont erre gondoltam.
Így van, és alapvetően én azt gondolom, hogy akkor, amikor akár mondjuk a különböző kerékpárutak vagy egyéb mikromobilitási megoldások tervezése zajlik, akkor én mindenképpen hasznosnak látom azt, hogy minél több olyan szervezet is bevonásra kerüljön, ugye például az autós klub számos esetben bevonásra kerül ezeknél a döntéseknél, de én azt gondolom, hogy minél szélesebb körben kiterjesztjük az érdekeltek körét ezekben a kérdésekben, annál több szempont tud felvetődni. És
meg egyfajta véleményvezér szinten tudnak bevonódni és irányítani egy közösségnek a véleményét szerintem az érvek mellett, hogy miért lesz ez jó, vagy rossz, vagy
igen,
elfogadható.
Ez, én azt gondolom, hogy olyan megoldás, ami mindenkinek mindig minden tekintetben megfelelő lesz, ilyen soha nem fog születni. Azt viszont azt gondolom, hogy érdemes megfontolni, hogy mindenképpen a csak azért is megoldást alkalmazzuk-e számos esetben, mert például erre nagyon sok jó külföldi példa van, ahol valóban megtörtént a lakosság ilyen irányú bevonása, és a közösségi tervezésnek ez a fajta magas foka, hogy sokkal kevésbé éleződtek ki ennyire élesen ezek az ellentétek. Biztos, hogy ez sok tényezőből adódik, de azt gondolom, hogy az egyik alapvetően az, hogy sok esetben lehet, hogy egy apró megoldás, ami mondjuk az autósokat, vagy éppen a bicikliseket zavarja. Lehet, hogy egy apró változtatással, egy másfajta tervezéssel elkerülhető lehet, és sok ilyen esetben szerintem ezek a problémák alapvetően inkább kumulálódnak, semmint, hogy egy nagy kardinális probléma legyen, amit ne lehetne megoldani.
Valahogy úgy látom egyébként, hogy úgy lassan hozzászokunk ezekhez a változásokhoz. Az elején nagyon erős volt az autós lobby, de aztán, mintha ezek a hangok szépen lecsitultak volna, és ahogy elkezdődött a bicikli utaknak az egyre jobb integrálása a közlekedésbe, úgy egyre jobban elfogadóbbak lettek. De nyilván ez egy hosszabb folyamat volt.
Én azt gondolom, hogy senkitől nem elvárható az, hogy alapvetően változtassa meg a közlekedési szokásait, és ez most minden irányba értendő. Egyébként a biciklis közlekedéshez, vagy teszem azt a tömegközlekedéshez szokott, és azt preferáló egyéntől nem várható el, hogy csak azért autóba üljön. Ugyanúgy, ahogy egyébként 100%-ban autó használó lakos számára sem feltétlen megfelelő elvárás az, hogy teljes mértékben mondjon le az autó használatáról. Azt gondolom, hogy ez egy eszméletlenül széles skála.
Ahogy, és egy hosszú szocializációs
és
folyamat.
És egy nagyon hosszú szocializációs folyamat, és azt gondolom, hogy ezt a szocializációs folyamatot, ezt a megértési folyamatot kell segíteni különböző eszközökkel, ahelyett, hogy mindenképpen oldalválasztásra köteleznénk egyébként a közlekedőknek a táborát, és valóban, ami a véleményem szerint egy ténylegesen élhető és fenntartható rendszer tud kialakítani, az az, hogyha minden közlekedési módozatnak és minden közlekedési rendszernek megpróbálunk helyet találni egy élhető, egy fenntartható városi közlekedési rendszerben.
Hamarosan innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Érkezik hozzánk egy szakértő vendég, aki tényleg egy nagyon izgalmas aspektusból egészíti majd ki a fenntartható közlekedési beszélgetésünket.